Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk azt Lukács evangéliumából a 7. fejezet első 10 versében a következőképpen. Miután Jézus befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük, amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldette barátait, és ezt üzente neki, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. De magamat sem tartom méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak jöjj, ide jön, és ha azt mondom szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, Jézus Krisztusban, hogyha valaki megnézte a Bibliaolvasó útmutatót, akkor láthatja, hogy valami nem stimmel, mert nem az az alapige, amit ki van írva. A Máté írása szerinti evangélium szerint van az ige, de én Lukácsból vettem ugyanazt a történetet. És megint a sok-sok üzenetnek a gazdagsága az, ami azt mondatta velem, hogy úgy kell eljárnom, hogy ne vegyem hozzá az első gyógyítási történetet, hanem csak a kapernaumi századosról beszéljek, hiszen ezt se tudjuk kimeríteni ezekben a percekben, ami az igehirdetés adatott, ami számunkra ezen a mai délelőttön. Egy római századosról szól ez a történet, illetve arról, ahogy a Jézus cselekszik az ő hatalma által. A szolga nem tud Jézushoz menni, és ez a római százados küldet Jézushoz, két delegációt menez. Az egyik a zsidóknak a véneit, tudja nagyon jól róluk, hogy azok imádkoznak. Tudja nagyon jól, hogy vallásos életet élnek, és hallhatott arról, hogy az ő imádságaiknak megvan az eredménye, mert Isten meghallgatja azokat. Éppen ezért küldte a véneket, a presbitereket, mondhatnánk ezt ma, a gyülekezetnek az előjáróit, hogy menjetek a názáreti Jézushoz, és mondjátok neki, hogy gyógyítsa meg az én szolgámat, jöjjön el hozzám. A második csapat, akit küld, az pedig a személyes barátai. Megkéri őket, hogy menjenek. És tulajdonképpen ebben a mai igehirdetésben csak ezzel szeretnék foglalkozni, amit ezek a személyes barátok visznek üzenetként, és amit válaszol erre Jézus. A kapernaumi századosnak a baráti köre megy aggódva, és mondja azt az üzenetet, amit mondott a százados, amit szánt Jézusnak. Érdekes az evangéliumoknak a tudósítása. Egybevágnak ugyanakkor bővebb is a tudósítás. Lukács nem tud arról, hogy ott lett volna a kapernaumi százados, de mégis, mintha ott lett volna, személyes szavakat adnak át Jézusnak, az ő személyes vallomását adják át. Mit is mondanak és árulnak el ezek a szavak? Milyen üzenetet rejtenek ezek a szavak, ami számunkra, ma élők számára? Nagyon fontos ezt tudnunk. Hiszen a szavakat hallva Jézus azt mondja, hogy még Izraelben sem találtam ekkora hitet, még a választott nép tagjai között sem, találkoztam ekkora hittel, mint ennek az embernek a hitével, aki egy pogány ember, akihez nem volt szabad bemenni, nem hogy ott bármit is cselekednie, egy hithű izraelitának. Miért küldett Jézusért a százados? Mert nem érzi magát méltónak, és ez nem csak olyan megjátszás, hogy kéreti az ember magát, és úgy színleli azt, hogy ő nem méltó, és akkor akarja, hogy azért ő mégiscsak méltó legyen, és valami elismerése legyen, hanem valóban, tiszta szívből mondja azt, hogy ő nem méltó. Úrnak nevezi Jézust, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy az én hajlékomba jöjj. De segítségedre szorulok, és szólj, és meggyógyul a te szolgád. Ezt szoktuk hallani, néhány lelkész ezt használja az úrvacsorai liturgiában is. Uram, szólj, mert ha te szólsz, és az én szívemig jut, akkor az én életemben életújulás történik. Meggyógyul az én életem, mert a te igéd által tud meggyógyulni az én életem. Különös szavak ezek, amit hallunk ebből a történetben is. Egy katonatisztnek a szájából, annak a szájából, aki az erőszakosságáról híres, annak a szájából, aki egy csúintással levágja egy embernek a fejét, ha arról van szó, ha az rosszul néz rá. Mert megteheti, akkor legalábbis megtehette, de hát a hatalom képviselőjéről ma is tudnánk mondani, és október 23-a óta meg főképp tudnánk mondani dolgokat, hogy ma is, akinek így módon földi hatalommal rendelkezik, és fejbe száll a dicsőség, hogy mit tud tenni. Mégis egy ilyen hatalom képviselőjétől nagyon furcsa az, amit mond. Fegyvere van, és parancsszavára emberek tucatjai tudnak mögé állni, és megvédeni őt, és mindent elintézhet egy ilyen ember. A római birodalomnak a századosa többet jelentett akkor, mint ma egy ezredesi rang, ma nagyon könnyen osztogatják a rangokat. Akkoriban az adott, megszállt területnek az ura is volt egyben. A területnek a parancsnoka volt. Azt jelentette, hogy minden civil lakos is neki tartozott engedelmességgel. A csapat parancsnoknak a civil lakosságot is irányítania kellett, és volt hatalma úgymond felettük. Élet és halál ura volt azon a környéken. Jogilag Jézus felett is hatalma volt ennek az embernek. Hiszen Jézus a leigázott népnek a tagja. Oda parancsoltathatta volna, és azt mondta volna, hogy néhány katonával elküldet érte. De mégsem ez történik, hanem itt valami egészen más. Először a zsidók véneivel, a gyülekezet tagjaival üzenet, aztán utána elküldi a saját személyes barátait Jézusért. Földi szemmel nagy úr volt ez a százados. Mégis valami miatt alázatos ez az ember. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy az én hajlékomba jöjj. Ez a nagyhatalmú és rangú ember elgondolkodott. Elgondolkodással késztette mindaz, ami történt az ő családjában és életében. A szeretet szolgálja a megbetegedett. És lám-lám, mit ér az emberi hatalom és mit érnek az emberi kapcsolatok, amikor felüti a fejét a betegség. Mit ér a pénz, mit ér a kapcsolatrendszer, ha az ember megtapasztalja azt, hogy ezzel már nem lehet gyógyítani. Volt egy pont az ő életében, ahol véget ért az ő hatalma. Amikor elérkezett az emberi cselekvő képességének és minden tudományának a határához. És ez késztette őt alázatra, arra, hogy meghajoljon egy magasabb hatalom előtt, épp pedig a názáreti Jézus hatalma előtt, aki szerte járt és jót tett, betegeket gyógyított meg, és tanított, és hirdette az Isten országának az evangéliumát. Beteg a szeretett szolga, és semmit sem ér az ő hatalma. Eljutott erre a pontra, hogy amit idáig elértem, teljes mértékben kudarcot vall, hiszen nem tudom megmenteni azt, akit én szeretek. És ebben a nagyon fontos ügyben sincs semmi hatalma. Nincs. Hiába vagyok én egy római százados, és rendelkezem a császár felé mindenféle kapcsolattal, és van pénzem is, amennyit akarok, és szerezhetek is, amennyit akarok, de nincs ebben az ügyben semmi hatalmam, tehetetlen vagyok. A világ szerint hatalmas úr, de mégis semmit sem ér ebben a helyzetben. Az élő Istenre szorul. Hallott Jézusról, a gyógyításairól, és elismeri, hogy akinek a betegség felett is van hatalma, az nála nagyobb úr. Nincs is nagyobb úr, mint Jézus. Nekünk is tanulságos mindez, testvéreim, ez a beismerés, ami itt van ebben a történetben. Rosszul gondolkozik az közülünk, aki a gyülekezet vagy a családnak a boldogulását a világi hatalomtól várja. Már többször elmondtam, hogy nem Gyurcsány Ferenc fogja megoldani, vagy Orbán Viktor a problémánkat. Ez fontos tudnunk, testvéreim. A mi személyes boldogságunknak nem az ő kezükben van a mi személyes életünk és boldogságunk. Rosszul gondolkozik az, aki a világi hatalomtól várja az egyház épülésének megoldását. Hányszor gondolunk mi evilági módszerekre, és nézünk evilági hatalmakra, és úgy gondoljuk, hogy ettől függ a mi jó előmenetelünk. Ettől várunk segítséget, inkább figyeljünk erre a történetre, és figyeljünk Jézus szavára. Figyeljünk erre a századosra, aki hiába várt segítséget a hatalmon levő társaitól, hiába várhatott segítséget a császártól, nem tudtak az ő életére megoldást adni. A mai hatalmasságok sem tudnak gyógyítani. És most itt nem lehet nem gondolni ennek a történet kapcsán is, az egészségügyre is, ezekre a dolgokra. Borzasztó dolog, és nem is akarok erről beszélni. Félre vinni a mi igehirdetésünket és igehallgatásunkat. Pénzzel, testvéreim, nem tudunk a fiataloknak új életet adni. Pénzzel senkinek nem lehet üdvösséget vásárolni. Nem tudjuk az alkoholistát kiemelni az alkoholból sem. Erre nincs hatalmunk és erünk. Nem tudják a parázna életüt megszentelt életűvé tenni senki és semmi. Nem tudnák az öreget felvidítani és megvigasztalni. Nem tudják a koporsó mellett állót megvigasztalni semmivel. Nincs a mai hatalmasságoknak sem erre hatalmuk. De van hatalma az élő és feltámadott Jézus Krisztusnak. Nincs hatalmunk a halál felett, nincs hatalmunk a bűn felett. Nyomorult emberek vagyunk, ezt így ki kell jelentenünk és látnunk kell. És pontosan ez az, amit a kapernaumi százados, ez a római világi, nagy hatalmú ember észrevett, hogy ő nyomorult ember. Az Isten kegyelmére szoruló ember. És oly sokan mégis próbálkoznak újra és újra az emberi kapcsolatokban bízni, emberekben bízni és embereknek dicsőséget adni. És így akarnak megfelelni, így akarnak kedveskedni. Hát, ha csóra a cseppen valami, és az nekem is elég lesz. De mi ezektől az emberektől származik, az, ami semmire nem megyünk, az örök élet és az örök élet üdvösség dolgaiban. Nagyon fontos ezt látnunk, és arra gondolnunk, amit az Úr Jézus is mond. Keressétek először az én országomat és igazságomat, és mindezek, amiért itt kilincseltek, amit csúran cseppen kategória, ez megadatnak nektek. Ha az én igazságom betölti a szíveteket, ha én jelen vagyok a ti életetekben, mint élő hatalom, akkor nem kell, hogy aggódjatok ezek felől a dolgok felől. Semmire sem megyünk mi a földi hatalmasságokkal. Csak félreviszik a mi életünket, és becsapják a mi életünket. Erre döbbent rá a százados, amit elértem, a rang, eredmény, mindaz, amit fel tudok mutatni, az semmit nem ér. Semmit nem ér a ház, amit összehoztam, a háznép, amit beállítottam a szolgálatomra, a szolgák hada sem, nem ér semmi semmit. Rádöbbent arra, hogy az élő Jézusra van szüksége, akinek valóban adatott minden hatalom menjen és földön. Ezért üzen a presbiterekkel neki, ezért üzen a vénekkel neki, és közben is gondolkodott, és megvilágosodott az ő elméje, hogy ugráltatni akarom én az Úr Jézust. Csettintek is, ide jöjjön is, akkor neki mindjárt teljesíteni kell mindent. És ebben is valahol benne van a mi mai mentalitásunk, hogy igen, kimondom, és Jézus cselekedje meg, mert én valahogy méltó vagyok arra, hogy Jézus megcselekedje. A századosnak van arról fogalma, hogy mit jelent az, hogy valaki úr. Mert az úrnak annak méltósága van. Mert annak a tekintélye számít, akit képvisel, aki mögött áll az ő hatalmával. A százados megijed az első üzenetétől, ezért küldi a második csapatot, a személyes baráti kört. Ne fáradj, Jézus, csak szólj, neked a szabad is elég, mert ez abból következik, hogy te Úr vagy. Te vagy a Krisztus, Jézus Krisztus. Talán nekünk is elég lenne ennyit kérni őszinte szívvel a mennyből. Úr Jézus, szólj! Szólj az én házastársamhoz, szólj az én gyermekemhez, szólj az én szerettemhez, szólj az én szomszédomhoz, ami azt jelenti, hogy érd el őt a te igéddel, mert a te igéd lélek és élet. Uram, csak szólj egy szót az én családom felé, mert ha a te szavad felhangzik, akkor ott életújulás történik, ott életváltozás történik. Urunk, akkor cselekszel, amikor akarsz. Nincs nekem semmi követelésem, cselekedj a te akaratod szerint. Nekem nincs követelésem, csak nyomorúságom, meg a bűneink, amin csak te tudsz egyedül segíteni, amikor akarsz, mert te szuverén úr vagy. Nézzük meg, testvéreim, ennek a százados szavainak a tartalmát és üzenetét. Nem vagyok méltó, azt mondja. Jézus, egyedül te vagy méltó, benne van ebben a mondatban ez. Jézus, te vagy a méltóság, én senki vagyok hozzád képest, nekem nincs hatalmam, te neked van hatalmad. A presbiterek hogyan beszéltek Jézushoz? Azt mondták, hogy méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert Ő építette a zsinagógát. Hát egy ilyen rendes ember itt közöttünk, és nem is nyúz bennünket annyira, sőt, még zsinagógát is építette. Megérdemli, Jézus, tedd meg! Tedd meg, amit kér. Megérdemli ez az ember. Sajnos így gondolkozik az ma is, aki nem Jézusé. Megérdemli, jó ember. Tegye meg, emeljük fel. Megérdemli. 25-30 év egyházi gyakorlat. Megérdemli. Tegyük azzá, ami véle. Szorgoskodik, fontoskodik az egyházban, megérdemli. És talán ez a gondolkodásmód van bennünk. Ez az úgynevezett érdemérem betegség, testvérek, ami nagyon ragályos, amikor érdemekre hivatkozunk a saját magunk életében, és meg is sértődünk. Ebben szenvedtek a zsidók, és nagyon sokan ebben szenvednek ma is. És úgy gondolom, hogy egy gyülekezet épülését nem zavarja jobban semmi, és nem rombolja jobban semmi, mint az, hogy az ember érdemekre hivatkozik, és érdemeket gondol magáról és másokról. Méltó megérdemli, hiszen mennyit tett az egyházért, gyülekezetért. Hiszen most is azt teszi, teljesen függetlenül Jézustól, sajnos, vagy Jézussal takarózva éppen, de nem Jézus akaratának megfelelően. Jézus nem reagál a presbiterek szavával, hanem elindul, megy velük, megy a vénekkel, útban van a házhoz, elnézi neki, az ő türelme hosszú és szeretete nagy, és nekünk is elnéz, hogy sok mindent eltűr az Úr Jézus, nekünk is. És mennek a százados barátai, itt már nincsen semmiféle hivatkozás, hanem az üzenetnek az átadása. Nincsen hivatkozás az ő érdemeire, amelyek kifogyhatatlanok, és sorolni a dicsőség listát, hogy mit tett. Nincsenek erények, hogy ez milyen rendes ember, hanem lelki érettségről tesz bizonyságot az, amit ők mondanak. Uram, nem vagyok méltó. Mi történik tulajdonképpen? Kegyelmet kérnek. Istennel szemben érdemekre hivatkozni szemtelenség. Teljesítmények, adományok, mit tettem? Hogyha így van bennünk, óriási ellenlábasai vagyunk az Istennek. Istennel szemben érdemekre hivatkozni, Jézus Krisztus kereszt halálának az áldozatának a megvetését jelenti. Többedjünk ebbe bele. János evangélium első fejezetének 16. versében olvashatjuk azt, mert mi valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemért. Szó nincs érdemről, elvégzett, megfutott pályáról, és annak a győzelmi koszorújáról, amit jelentene. Kegyelmet, kegyelemért kapunk. Kegyelmet, kegyelemért. Nem valami mérést, nem valami olyan mércét állít, nem kegyelmet a hitért. A hit sem érdem, testvéreim, a hit az Isten ajándéka. Kegyelmet, kegyelemért. Miért kegyelmet? Mert kegyelmes Urunk van. Erre hivatkozik a százados. Kegyelmet kér kegyelemért. Nincs neked semmi érdemem. A te kegyelmedért, mert te kegyelmes vagy. Adj nekem kegyelmet, és gyógyítsd meg az én szolgámat. Legyen a te akaratod szerint. És Jézus ezen csodálkozik el. Kétszer csodálkozik el, testvéreim, Jézus a Szentírás lejegyzése szerint. Egyszer, amikor Názáretben őt nem akarják befogadni, és megvetik, csodálkozik a hitetlenségükön. És most csodálkozik Jézus másodjára, amikor látja egy kívülálló pogány századosnak a hitét. A hitét, és azt mondja, hogy ilyen hitet egész Izraelben nem találtam. Egyszer a hitetlenség miatt, másszor pedig a hit láttára, a hit hallatán csodálkozik Jézus. Vajon, hogyha az Úr Jézus ránk néz, akkor mind csodálkozik. Van-e csodálkozni valója az Úr Jézusnak? A hitetlenségem vagy a hitem? A századosi lelkület van-e benned, testvérem, van-e bennünk? Isten színe előtt egyetlen értékre lehet appellálni, hivatkozni az ő jóságára, az ő kegyelmére és irgalmára. Egyetlen értékre lehet hivatkozni az ő kegyelmére és semmi másra. És az ő kegyelme Jézusért árad a te életedre is. Nem másért. Egyszer egy teológus jegyezte meg, nem valami nagy és bölcs mondás, de érdemes ezt meghallani. Ha az emberek kétféleképpen akarnak bejutni a mennyek országába, saját jó cselekedeteik árán, vagy az Isten kegyelmére hivatkozva, az előbbiek nem jutnak be egy sem. Úgy gondolom, ha mi értjük az Isten igét, akkor mi is erre a következtetésre kell, hogy jussunk, és látni a magunk életét ennek az igének a fényében, az ő kegyelméből juthatunk az ő országába. És ebből fakad ennek a második tanítása. Magát értéktelennek tartja ez a százados, ezért igazi értéket kap. Jézus úrrá lesz az életén, és bevonul a szívébe. A házába nem jut el, de a szívében mégis ott lesz. Lakást, lakozást vesz. A szívébe igen, oda eljut az Úr Jézus. A százados házával nem jut el Jézus, mégis a százados szíve megtelt a Jézus iránti bizalommal, hálával. Testvérek, van, ahol Jézus csak a házban van jelen, de van, ahol a szívekben is. Igés táblákat lehet látni, hál' Istennek, nagyon sok helyen, de ez még nem jelenti azt, hogy az életének is része, aki ott lakik, az Úr Jézus. Lehet látni kereszteket is a nyakban, de ez nem jelenti azt, hogy annak az életnek, aki a nyakában a kereszt ott van, annak részese is az Úr Jézus. Bárcsak így lenne, hogy ott, ahol ki van írva, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, ott valóban így történne. Valóban a szíveknek a lakója lenne Jézus, és nem csak a háznak a lakója lenne az Úr Jézus. Ige feszület kereszt a falon, de Jézus nincs ott a szívben. Nálad hogyan van ez, testvérem? Ott a feszület, ott az ige, a drága ige, vajon ott van-e az életedben, a szívedben Jézus? Testvérek, mi az, ami történik ebből a századossal végezetül? Nagyon nagy áldást kap. Ha lehet fokozni, akkor óriási áldást kap ez az ember. Nem csak meggyógyul a szolga, úgy látszik, Jézus kimondta az igét, hogy gyógyuljon meg ez az ember, oda sem megy, meg sem érinti, és az ő igéje eljut, áthatol azon a szellemi hatalmasságokon, amikről mi oly sokszor nem akarunk tudomást venni, és rendet tesz ennek a szolgának az életében, helyreáll a szolgának az élete, előzi a gonoszt onnan, nem csak a szolga gyógyul meg, hanem áldás lesz ennek az embernek az egész életén. És nem csak az életén, hanem azon a dolgon, amit ő épített, azon a zsinagógán is. Olvassuk el az evangéliumokat. Hányszor szerepel, hányszor van Jézus a kapernaumi zsinagógában. Felolvas és tanít. Áldott hely lesz ez a zsinagóga. Áldott lett mindaz, amit ő lehet, hogy önös érdekből, lehet, hogy dicsőségvágyból, lehet, hogy azért, hogy megnyerje a helyieket saját ürügye révén tett, de áldássá vált az emberek számára, és áldott lett ez a hely. Ez a zsinagóga ott Kapernaumban nagyobb áldást kap, mint a jeruzsálemi templom, pedig az a fővárosban van, és milyen pompázatosan néz ki. Nézett ki. Jézus a jeruzsálemi templomban négyszer volt, egyszer 12 évesen, aztán még egyszer, és korbáccsal a kezében. Emlékezetes alkalmak ezek. Kapernaumban pedig sokszor volt, meg se lehet szinte számolni, össze lehetne gyűjteni, hogy hányszor volt. Ott járt és tanított, felolvasott, és hirdette az Isten országának az evangéliumát. És sokakat gyógyított, sokak számára válhatott üdvösségé minden, ami ott történt. Üzenet van ebben is. Nem mindegy odaállt, hogy milyen szívvel építjük a gyülekezetet. Milyen szívvel vagyunk jelen a különböző dolgokban. Milyen szívvel veszünk részt a gyülekezetnek az életében. Nem a pompa, nem az emberi dicsőség számít. A jeruzsálemi templom káprázatos. Milyennek a káprázatossága annak a kis zsinagógának ott Kapernaumban? Össze se lehet hasonlítani. Egyszerűbb, sokkal egyszerűbb, semmi pompa. Mégis Jézus többször volt ott. Az áldás, testvérek, nem a földi pompától függ, nem a külsőségektől függ. Az áldás attól függ, hogy Jézust milyen szívvel fogadjuk, hogy hogyan tekintünk az ő szavára. Életté engedjük-e, hogy váljon a mi szívünkben és életünkben, vagy pedig nem. Tesszük-e az ő szavát, megcselekszük-e azt, amit ő mond. Az ő dicsősége meglátszik-e rajtunk. Neki adunk-e dicsőséget az életünkben. Vagy magunkat szeretnénk dicsőségre emelni, vagy embereket akarunk dicsőíteni? Igen, testvérek, fontos kérdés ez, mert áldás csak ott van és ott lesz, ahol Jézus kap dicsőséget. ahol Jézus előtt tud meghajlani minden tért, ahol Jézus lakozik a szívekben. Kérjük az Urat, hogy lehessünk századosi hittel, hogy lehessen a mi életünk is olyan, mint ennek a századosnak az élete volt. Eljussunk az ő kegyelméből arra a pontra, hogy felismerjük, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atyaisten egyszülöttje, aki azért jött, hogy az ő kegyelmét ránk árassza. Kegyelmet kegyelemért. Ezt üzeni számunkra a mindenható Isten ezen a mai délelőttön is, és szeretné, hogyha Jézus a mi életünknek az Ura tudna lenni, és tudnánk élni az ő hatalmából, hogy áldás lehessen az életünkön, mert másképp ez nem megy. Amen. Úr Jézus Krisztus, áldalak és magasztalak azért, hogy igéden keresztül világossá teszed számunkra azt, hogy te vagy az Úr, te vagy az az Úr, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Uram, add, hogy megértsük, hogy a te dolgaidban nem számít semmi emberi vonal, semmiféle emberi hatalom és kapcsolat, csak ront a mi helyzetünkön, add, hogy tudjuk teljesen reábízni magunkat, és így járját bennünket a te szent lelkeddel, a te igéd világosságával. Dömbents meg, és add, hogy tudjuk rád bízni magunkat. Uram, add, hogy akit még nem juttattál el szent lelked által erre a felismerésre, hogy teljesen tehetetlen, az, annak minél előbb megtörténjen az életében. Tudjon minél hamarabb hozzád térni, és megfogni a te mindenre erős és mindenre képes kezedet. Úr Jézus Krisztus, munkáld az élet újulást mindannyiunk szívében, és te szólj hozzánk, te elevenítsd meg a hangzott igét is. A te szent lelked által tudod ezt megeleveníteni. Tudsz életújulást munkálni mindannyiunk szívében, életében. Add, hogy belássuk, hogy nincs másunk, amit fel tudnánk mutatni, mint a nyomorúságunk, a halálra ítéltségünk, a bűneink halmaza, amivel mi nem tudunk magunkban mit kezdeni. Úr Jézus Krisztus, áldalak a te kegyelmedért, hogy nem az ítélet tüzével kopogtatsz ezen a délelőttön, hanem adsz lehetőséget a megtérésre. Adsz lehetőséget arra, hogy átok helyett áldás legyen a mi életünkben. Uram, te látod azt a sok külsőséget, ami megtéveszt bennünket. Uram, add, hogy ne csak kívülről hordozzunk téged, ne csak keretteljes módon használjuk a te nevedet, hanem tudjuk segítségül hívni. Tudjunk befogadni az életünkbe, hogy áldás lehessen a mi életünkben. Uram, add, hogy ne engedjünk semmiféle más hatalomnak, csak egyedül te néked. Kérünk, hogy áld meg a mi életünket, hiszen a te áldásod nélkül, a te kegyelmed nélkül elvesztünk és elveszünk. Add meg, Urunk, személyesen mindazt, amire szükségünk van. Áraszt kiránk irgalmat, gazdagságát. Adj életújulást mindannyiunk szívébe és életébe. Amen.